Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Reggius Judit, családi tanácsadó, szülő és gyermeknevelési tanácsadó, a Szülők Háza Konzultációs Központ igazgatója, beszélgetést anyák napja alkalmából rögzítjük, tehát ez egy felvétel. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mi az, hogy szülő tanácsadó, mert hogy ez benne van a hivatalos megnevezésben, és itt gondolkoztunk rajta sokat.
Én alapvetően kisgyerekes családokkal foglalkozom, és egy fél éves, egy éves, két éves, három éves gyerekkel ritkábban szoktam tanácsadóként találkozni, inkább a szüleikkel foglalkozom, mert azt gondolom, hogy nagyrészt a szülő határozza meg maga a család, az, hogy hogyan alakul a történetük.
A szülők viszont azért mennek, mert van egy 0, 1, 2 év, 3 éves gyerekük.
Igen, igen.
És
igen.
A vele való foglalkozásban tapasztalnak olyasmit, ami miatt szükségük van a tanácsra.
Így van, illetve a velük való beszélgetés segíti majd őket abban, hogy még jobb szülők tudjanak lenni az ő saját kívánságuk szerint.
Mi az, hogy még jobb szülő? Kihez képest jobb egy szülő?
Saját magához képest.
De ő sem tudja, ő is valakihez méri magát. Akkor lesz az ember először szülő, gondolom, amikor az első gyerek megszületik. Akkor azt gondolja, hogy mindent jól fogok csinálni.
Vagy pedig fél attól, hogy nem fog semmit se jól csinálni. Én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok a kétség a szülőkben, mind az apákban, mind az anyákban, anyákban inkább egy picit több, és nagyon sokszor éppen a bűntudat, meg a megfelelni vágyás távolítja el saját magukat saját maguktól, és önmagában már az is a jó szülőséghez vezető út, hogyha nem megfelelni akarok, meg nem egy mintagyereket akarok nevelni, meg nem egy mintababát, hanem megtalálom és keresem a kapcsolatot az én gyerekemmel, az én férjemmel, az én feleségemmel, és az én saját családomat építem.
Van olyan pillanat, amikor egy anyából, meg egy apából szülő válik? Mert elég világosnak tűnik a biológiai része, amikor a gyerek megszületik, akkor onnan kezdve, hát ugye az anya most már szülő is, mert hiszen szült.
Igen, ez nagyon jó kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy a szülővé válás útja az onnan indul, amikor egy pár, egy férfi és egy nő eldönti azt, hogy gyereket szeretnének. A szülő nem akkor indul el az útján, azt gondolom, hiába az a szó, a jelentése, hogy szült és így szülő, amikor megszületik a gyerek, hanem már a megfoganás előtti közös beszélgetésekben, hogy a tervezgetésekben, az értékrend egyeztetésében, ami nagyon fontos, a másik családjának megismerésével, és aztán a terhesség alatt is érlelődik nagyon-nagyon sokat a kapcsolat, és aztán persze, amikor megszületik a gyerek, akkor már konkrétan is ott van, és van vele teendő, és akkor érik tovább ez a kapcsolat, és ez a szülői minőség.
Az sok problémát okoz, amikor a szülői minőség kialakulásából hiányzik a tervezgetés, és a mi szeretnénk gyereket, és majd hogy fogjuk csinálni hosszú folyamata, hanem a gyerek, hála Istennek, csak úgy jön. Egyszer csak.
Problémát külön nem okoz, habár én úgy gondolom, hogy maga a családdá alakulás egy újfajta rendet állít elő és igényel az addigi kapcsolatrendszerben, tehát ez mindenféleképpen egyfajta krízis, ami azt jelenti, hogy nincs baj, csak ahogy eddig éltem, ahogy eddig megszoktam az életem, most megváltozik, ahogy eddig vacsiztam, ahogy eddig reggeliztem, ahogy felkeltem, hogy végig tudtam aludni egy éjszakát, ahogy akár a párkapcsolatnak az intim része alakult, az most már nem így lesz, az nem azt jelenti, hogy nem lesz, csak másképp lesz, ez jelenti a krízis helyzet. És az, hogy valaki tervezgette és sokat beszélgetett róla, a jövőképet épített, az egy jó dolog, mert tudatosabban tud készülni arra a változásra, ami bekövetkezik, de hogyha nem így volt, hanem csak úgy jött a gyerek, és mindenki örül neki, akkor sincsen baj, akkor majd ők ezután fognak egyeztetni, de az egyeztetésre, a közös jövő építgetésére, a tudatos tervezésre arra azért mindenképpen szükség van.
De itt nagyon elméleti vagy nagyon gyakorlati problémákat kell átbeszélni. Mondok egy példát. Én például nem gondoltam, hogy a feleségem a terhesség alatt csak a bal oldalán fog tudni kényelmesen aludni, a jobb oldalán viszont nem. Úgyhogy ez rettenetesen átalakította az együtt alvás egész rendszerét. De ez egy nagyon gyakorlati probléma. ilyeneket kell átbeszélni?
Ahogy ön is mondta, ezeket azért nem tudjuk átbeszélni, mert nem tudjuk előre, hogy így lesz, mint hogy azt se tudjuk, hogy például nekem 4 gyerekem van, és mind a 4 gyerekem máshogy szeretett aludni. És a babakocsi vásárlásnál voltak nagy gondok, mert az első gyerekem csak a hátán szeretett aludni, ezért olyan babakocsink volt, amibe be tudtam kötni a hátán fekve, viszont a fiam nem volt hajlandó csak hason aludni.
Hány babakocsi? Hát 2 gyerekre van 4.
Igen, hát nekünk is körülbelül, de lehet, hogy ötnél is tartottunk a végén, tehát ezeket nem lehet előre tervezni, de azt igen, vagy azzal tisztában lenni, hogy például ezeket nem lehet tervezni, és semmi baj, hogyha még nem tudom azt, hogy melyik bölcsibe adom majd a gyerekem, hova adom óvodába, hogy nem ez az elsődleges fontosságú dolog. Viszont például olyan értékrendi kérdésekben, hogy hogyan ünnepeljünk például ünnepeket, hogy a nagyszülőket hogyan fogjuk bevonni a család életébe, hogy például az anyuka hogy tervezi, hogy mikor szeretne visszamenni dolgozni, vagy hova szeretnének költözni. Tehát így az életkörülményeknek és az értékrendnek az egyeztetése az fontos, mert nagyon sok probléma előre látszik. Tehát az, hogy mondjak egy példát, elég gyakori, hogy mondjuk találkozik 2 ember, mondjuk egy munkahelyen, és mind a ketten akár vezető beosztásban dolgoztak, akár az is elképzelhető, hogy a nő volt a férfinek a főnöke, és éppen azt szerette benne, hogy olyan vagány, jól tud döntéseket hozni, lehet vele mindenről beszélni, színházba menni, ugyan a konyhát azt úgy éppen, hogy felismerte a lakásban, de ez nem is volt gond, mert szívesen járt a 2 terembe. Aztán megszületik a gyerek, és valahogy bekapcsol egy ilyen atavisztikus, ilyen régi ösztönös minta, és valahol hiányolni kezdi a férfi a nőből azt, hogy most miért akar fél év múlva visszamenni dolgozni, miért nem főz úgy, ahogy az anyukája, miért nem csillog-villog az otthon, és miért olvas hajnalig ahelyett, hogy kötögetné a kis sapkát. Holott már azelőtt se volt ilyen.
Jó, de amikor megpróbáljuk az életünket eltervezni, hova költözzünk, milyen értékrendekhez próbáljunk valamennyire igazodni, akkor kinek az érdekét kell figyelembe venni? Apáit, anyáit, vagy a gyerekét?
A családét. Tehát azt gondolom, hogy nagyon gyakori, hogy nem az egész családról gondolkozunk, hanem én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha mindenkinek az érdeke egy közös értékrend mentén, és ezért fontos az, hogy bizonyos dolgokba azért egyezzünk, figyelembe van véve.
Jó, de bocsánat. Tisztázzuk akkor, a család az apa, anya, meg a gyerek, vagy benne van a nagypapa, nagymama, apa, nagypapája, apa, nagymamája, mert az úgy rettenetesen széles tud lenni, és ennyi érdeket egyeztetni elég bajosnak tűnik.
Bajos is, de pedig szükség van rá. Tehát azt gondolom, hogy a család az arról szól, hogy van a nukleáris, a kis család, és manapság leginkább ugye, hogy nem annyira vannak nagy családok, akik úgy együtt élnek, és sokszor az ember nem ott éli le az életét, ahol megszületett, és ezért sokszor van, hogy a nagyszülő vidéken él, vagy egymástól távol élnek, vagy még dolgoznak a nagyszülők, és ezért nagyon magára marad a férfi, a nő és a gyerek, és ez a kis család. Ez a mag. Nyilván az ő egyeztetésük az elsődlegesen fontos, de nagyon-nagyon fontosak a nagyszülők. És az is nagyon fontos, hogy ők sem érnek meg nagyszülőnek rögtön. Tehát nem szabad tőlük azt elvárni, hogy megszületik a unoka, és akkor ő rögtön boldog nagymamaként vagy nagypapaként funkcionáljon. Sokszor még az is nehéz, hogy egyáltalán unokának hívják a kis babát, mert nekik is meg kell szokni, hogy ez egy másfajta minőség.
Vannak-e szerepek? Le lehet-e írni anya szerepet, apa szerepet? Gyerek szerepet nyilván nem, mert az megy magától, hála Istennek, legalább ez az egy a családban.
Hát ezzel nem? Még nem biztos, hogy egyetértek. Sőt, mostanság, és nagyon látom azt családi tanácsadóként, hogy a gyerekek kijönnek ebből a gyerekszerepből, és valahogy felkerülnek az asztalra, és mint hogyha ők kezdenének el felnőttként dirigálni a felnőtteknek, és ők szabályoznák le a kereteket, ami ugye nem megy nekik, mert ők gyerekek, és még nincsen nekik olyan kontrolljuk, hogy erre képesek lennének. Sokszor látom, hogy a szülők félnek a gyerekektől.
De miért nem azért, mert akkor van kevesebb konfliktus, ha az van, amit a gyerek akar.
ez is így van. Biztos, hogy van olyan, amikor egyszerűbb azt mondani, hogy jó van, akkor megveszem neked még azt a nyalókát. Jó, oké, rendben, akkor még nézd meg azt a filmet. Jó, holnap, majd fogad mosol. Tehát persze van ilyen is, de én azt gondolom, hogy hosszú távon jobban megéri, és a gyereknek is az a jó, hogyha ő tényleg, ahogy mondta, megmarad a gyerekszerepben, és nem ő a főnök, hanem a szülő, és úgy, hogy a gyereknek az érdekeit szem előtt tartva, úgy, hogy majd egyszer ő belőle is felnőtt lesz, de most még gyerek, és azért a szülő jobban tud bizonyos dolgokat, és ez egy felelősség, ami szerintem bátran el kell vállalni.
A szülő a főnök melyik?
Mind a kettő.
Hát, két főnök egy családban?
Miért? Van olyan cég is, ahol van az egyik dolgot igazgatja, a másik dolgot igazgatja.
Van főhatalom? Akkor, hogyha minden összeszakadni látszik, akkor lehet azt mondani, hogy jó, megkérdezem erről anyát?
Vannak olyan helyzetek, amit anya jobban tud, vagy apa jobban tud, és ebben én azt gondolom, hogy, azért az a trend, hogy a nők szoktak otthon maradni. Egyelőre mondjuk a nők szülnek, tehát ez a tuti fix, hogy így van, meg ők terhesek, és nekik van azért az elsődleges biológiai, kötődési lehetőségük a gyerekekkel, meg azért általában az a szocializációs, mint hogy a nők maradnak otthon a gyerekekkel, és persze van olyan, és én ebben hiszek, hogy a férfiak is képesek kialakítani legalább olyan kötődést, mint a nők. Ha ők maradnak otthon a gyerekkel, akár egy krízis helyzet miatt, akár mert így dönt a család, akkor ez nem nemi különbség, de mégis inkább a nők azok, akik ezek miatt, a dolgok miatt, hogy többet vannak a gyerekekkel, jobban értenek bizonyos dolgokhoz. Mm. És ezért lehet, hogy anyát kell megkérdezni, hogy kell-e sapka 10 fokban, mert apa nem annyira tudja eldönteni, hogy most kell-e vagy nem. Ebben nincsen semmi baj.
Mm-hmm. Hogy kell elkezdeni kialakítani a rendszert, amihez igazodni a végén jó lesz mindenkinek? Mert gondolom, az a rendszer nem jó, amihez igazodni a végén mindenkinek rossz.
Nagyon fontos már az elején azt tisztázni, hogy amit ugye el is kezdtünk beszélgetni, hogy a család, a szülő, az egy folyamat, ami megszületik. És ezt nem lehet elvárni magunktól, hogy megszületik a gyerekünk, és már rögtön kész anyák vagyunk, kész apák vagyunk, a nagyszülő az tudja a helyét, a sógor, a sógornő tudja a helyét, kialakul, hogy ki mikor dolgozik, hogyan vásárolnak, az egy folyamat. És aztán kialakul ez a dinamikus rendszer, amiben egyébként nem kell megijedni a konfliktusoktól, persze amikor éppen jön, akkor az ember néha pánikba esik, hogy most mi volt ez a vitatkozás, mi volt ez a veszekedés. Én azt szoktam mondani, hogy családdá születni az épp olyan fájdalmas dolgokkal is együtt jár, mint maga a szülés. És ugye azt, hogy a szülés, amikor a gyerek születik, az fájdalmas, ugye azt tudjuk. De
mert akinek apa csak majdnem elájul, anyának fájdalmas.
Az anyának fájdalmas, de az apának is azt gondolom azt megélni, hogy a felesége kiszolgáltatott helyzetben van, és nem tud rajta segíteni, és neki fáj, és küszködik ki belőle a kisgyerek, aki az övé, és azt végigizgulni, hogy vajon minden rendben lesz-e. Azért az a férfiaknak is egy nehéz életszituáció, amit azért mégis a legtöbb ember vállal, és utána boldogan indul bele, mikor elindul a szülés, és nagyon örül, mikor sikeresen megszületik a gyerek, és örül ennek. Ugyanígy a család születésében is vannak fájdalmas részek, csak ha nem tudunk róla, akkor épp annyira pánikba tudunk esni, mint hogyha a születésre nem tudnánk, hogy fáj. Akkor is nagyon pánikba esnénk, hogy Jézusom, ez fáj nekem, talán vakbélgyulladásom van, de erre nem gondolunk. Hanem
a veszekedés, akár a parázs veszekedés apa és anya között, ez egy fájdalmas rész? Egyáltalán ezt lehet? Vagy ezt oldjuk meg a gyerek nélkül, ne a gyerekek előtt, szokták mondani.
Igen, én is emlékszem, kiskoromban mindig mondták, hogy nicht vor dem kind, akkor rögtön figyeltem. Tehát az volt az, amit meg is nem tudtam, mit jelent egyébként, de az biztos, hogy figyeltem. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát egyértelműen nem a válaszom. Akár a parázsveszekedést, akár a konfliktusokat, a nehéz élethelyzeteket nem tudjuk megúszni, és nem is kell. Én ugye családi tanácsadóként nem ritkán találkozom olyan felnőttekkel, akik jelenleg vannak nehéz élethelyzetben, egy konfliktus helyzetben a saját párkapcsolatukban, és akkor azért nehéz nekik ezt elfogadni, mert sose látták a szüleiket veszekedni, sose látták őket konfliktus helyzetben. Persze, hogyha egy kicsit a mélyére ásunk, akkor azért kiderül róluk, hogy mindig külön szobába aludtak, kiderül róluk, hogy azért apa elég sokat töltött a vendéglátóipari egységben, anya elég megöregedett olyan 4 év alatt, szóval, hogy azért nem biztos, hogy minden rendben volt, csak ő így élte meg. És azt hiszi, hogy vele van valami nagy baj, hogy ő meg nem tudja ezt ugyanúgy csinálni az ő párkapcsolatában.
Nagyon meg kell változnunk, amikor veszekedésben konfliktust próbálunk kezelni saját magunkhoz képest? Vagy próbáljuk ezt úgy csinálni, amilyenek általában a normál életben vagyunk. Tüzes menyecske, uralkodó típusú apuka, mondjuk.
Én azt gondolom, hogy a gyerek születése az egy nagyon-nagyon jellemformáló lehetőség. És én szerintem jó dolog, ha az ember úgy él, hogy állandóan szeret fejlődni. És nem feltétlenül fog valaki fejlődni azért, mert van gyereke, de ez egy nagyon jó lehetőség, hogy megtegye. És pont az ilyen dolgokban lehet fejlődni, hogyha az embernek gyereke van, akkor bizony azért egy picit nem baj, hogyha visszafogja magát, és előbb-utóbb ez a kontroll a személyisége részévé fog válni, és nem fog majd nehezére esni, és ezért magába tud gyomlálni olyan személyiségvonásokat, amik könnyebbé teszik számára akár azt a szeretett párkapcsolatot is, amit ő választott és amiben él.
Konkrét kérdés, mondhatja-e a mindent mindig mindenkinél jobban tudó apuka otthon a gyerekének, hogy fiam, rosszul gondoltam, ezért hülyeséget is beszéltem, bocsánat, neked van igazad.
Hát mondhatja, sőt, tehát azt gondolom, hogy egy ilyet mondani, az egy nagyon-nagyon felszabadító dolog mindannak az apának, aki ezt ki tudja mondani, mindannak a gyereknek, aki ezt meghallgatja. És ezzel meg fogjuk őt tanítani arra, hogy hibázni lehet, és bocsánatot kérni meg az egyik legnagyobb dolog, amit az ember megtehet. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeket, azokat társadalomba illeszkedő felnőtteknek kell nevelnünk, akik képesek maguk is párkapcsolatban, munkatársi kapcsolatban élni, és ott ők is fognak hibázni, és hogyha hibáznak, akkor miért ne kérhetnének bocsánatot?
Kié legyen a családban a feltétlenül szerető, és kié a szerető, de korlátozó, és esetenként büntető szerep? Ha egyáltalán létezhet ma még büntetés gyerekkel szemben, és ha igen, akkor az micsoda?
A büntetés az éppen olyan része a nevelésnek, mint a jutalmazás. Nagyon fontos tudni, hogy a gyerekeknek az első 2-3 évben egyáltalán nincs, vagy nagyon minimális az önkontroll funkciója. Tehát ők saját magukat nagyon nehezen tudják kontrollálni, és ezért ők rászorulnak a szülőkre, hogy megmondják nekik azt, hogy mikor van elég. És hogyha ezt nem teszi meg a szülő, akkor a gyerek saját magát fogja büntetni. Egészen extrém módon is, akár úgy, hogy a fejét beleveri a falba. Hogyha azt tapasztalja, hogy valahogy neki nincsen megállj parancsolva, és én nem félek ilyen szavakat kimondani, mert szerintem a tisztelet az az egyik legfontosabb dolog az emberi kapcsolatokban. Talán még a nagyon lágy, mindent megengedő szeretetnél is fontosabb, mert szerintem szeretet nincsen tisztelet nélkül, tisztelet van szeretet nélkül, de szerintem fontos, hogy a gyerek tisztelje a szülőt, és a szülő is tisztelje a gyerekét, és van olyan, hogy a gyerek érdekében olyan büntetést kell alkalmaznunk, még idejében, ami nem annyira extrém és fájdalmas, hogy a gyerek önbecsülését megbántsa, viszont annyira van erős és határozott, hogy a gyerekben kialakul egy olyan érzés, hogy ezt most nem szeretném még egyszer átélni.
De ha már nem félünk a szavaktól, akkor mi a büntetés módja egy gyereknél? A hangos szó?
Na, erre azért nehéz válaszolni, mert minden gyerek más, és minden kapcsolat más. Én azt tapasztaltam, egyrészt 4 gyerekes anyukaként, hogy ha én határozott vagyok valamiben, hogy valamit biztos, hogy nem fogok megengedni, akkor szinte már a jelenlétemmel is éreztetni tudom, hogy itt nem lesz tovább kérdés. És nem szükséges kiabálnom a gyerekekkel, nem szükséges megütni, nem szükséges fizikailag bármit is tenni, érezni fogja, hogy itt nem tud tovább menni. Ugyanakkor, tehát én nem vagyok a testi fenyítésnek a híve, azért sem, mert tehát nem mondom azt, hogy szerintem nem nagyon van olyan szülő, aki életében már ne ütött volna egyet a gyereke popsijára, vagy ne kapott volna egyet. Én ezt nem tartom olyan kriminális eseménynek, bár propagálni nem szeretném, mert a kontroll nagyon fontos, hogy ha valamit nem engedek meg magamnak, és mégis megteszem, akkor talán szégyellem magam, és ezt nem akarom többet tenni, mint hogy megengedném, hogy nyugodtan lehet ezt tenni. Mert én például nem alkalmaztam ezt a nevelési eszközt, és mégis azt gondolom, hogy rendkívül szófogadóak és társadalomba illeszkednek a gyerekeim. Viszont igyekeztem mindig jelen lenni, és hogyha egy adott nevelési helyzet volt, akkor mindent abba hagytam, amit addig csináltam, és akkor elkezdtem megérteni akkor és ott, hogy mi játszódhat most le a gyerekekben. És ezáltal sikerült úgy fellépnem, hogy ők megértették, hogy amit addig csináltak, azt hagyják abba.
Hogy lehet ezt megállapítani, hogy az egymástól teljesen különböző és különbözőképpen is viselkedő gyerekeknél mi az, ami már elég? Ha engem idegesít, mint apukát, az már elég?
Igen, ez is egy nehéz kérdés. Itt az a legfontosabb szerintem, és ezért mondom azt, hogy nem a gyerek az első, hanem a család az első, és nincs olyan, hogy általános, nyilván van egy normális keret, de hogy nincs olyan, hogy általános szabály, hogy mi az, amit, értem, ha általános szabályt akarunk hozni, akkor azt mondom, hogy az az életveszély, és ott nem mérlegelek, hogy most lemegy-e a járdáról a gyerek, vagy belenyúl-e a konnektorba. Meg én azt gondolom, hogy fontos szem előtt tartani a nevelés célját, nevezetesen azt, hogy a gyerekből én milyen felnőttet szeretnék majd nevelni, és hogy ott mikor kell igent és nemet mondanom, ahhoz, hogy azt elérjem. És ezen túl meg igenis van a családnak is egy működése, és vannak olyan apák és anyák, akik többet tudnak, vagy azon a napon megengedni a gyereknek, vagy azon a napon kicsit feszültebbek, idegesek, és igenis lehet akkor is nemet mondani, hogyha ma nehéz napom volt, és nem szeretném, és azt szeretném, hogy feküdjenek le ma 8-kor, mert szeretnék 2 órát gyerekek nélkül tölteni, és igenis a gyerekeknek is lehet tekintettel lenni a felnőttekre.
De ezt hogy lehet elmagyarázni egy gyereknek, amikor tegnap ezt lehetett, ma meg azt lehet, akkor csak azt fogja belőlünk látni, hogy teljesen szétesettek vagyunk, mert hol ezt lehet, hol meg azt lehet.
Ezért nagyon fontos meghatározni a nevelésnek a célját. Mert ugye dolgokat általában valami célból teszünk. Persze legtöbb ember, így én magam is, azért szültem gyerekeket, mert szeretem a gyerekeket, és leginkább szeretem őket úgy egy egészébe. De azzal együtt van egy olyan elképzelés is a fejemben, hogy mi az a, és ez a következetesség, hogy következetesen a célnak, a cél értelmében nevelem a gyerekeket. És mindig úgy mérlegelem, hogy ennek a célnak mondjuk az, hogy egyik nap fennmaradhat 10-ig, amikor nem kell iskolába menni, vagy de általában mindig le kell feküdni 8-kor, mert ki kell aludni azt a 9-10 órát, mert különben fáradt lesz az óvodába. Azon nem változtatok. Mert az a nevelésnek a célja, hogy egy egészséges, teherbíró, mert ugye ilyen az élet, gyerek legyen, és annak nem tesz jót, hogyha ő rendszeresen későn megy az ágyba. De az, hogy egyszer-egyszer, ez belefér.
Ez rugalmasnak kell lenni. Uh-huh. De hogy lehet rugalmasnak lenni egy olyan rendszerben, amiben minden szinte a végletekig ki van számítva? Mikor egyen a gyerek, mikor rakom be a mosogatógépet, mikor fogok takarítani, mert különben úszik mindenben. Hogy fér bele a rugalmasság?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megfogalmazás, ez a rugalmasság. A szülő szerepben ez az egyik talán legfontosabb képesség, amire szükség van, a rugalmasság. Méghozzá úgy, hogy egy adott kereten belül, amit, ahogy ön is mondta, minden család saját maga, saját életvezetése szempontjából kialakít, és azon belül bizony nagyon fontos képesség a rugalmasság, hiszen ahogy az ember elindul a szülővé válás útján, ott is először megpróbálja kiszámolni, hogy na most, hogyha 4-kor fektettem le délután, akkor most 9-kor elaludt este, akkor másnap lefektettem 4-kor, hát ez is a francnak se alszik el.
Alvás probléma alapvetően meghatározza a családok életét.
Abszolút. És ott találkozom először ezzel, hogy hát ezt én kiszámoltam, és most meg mégse úgy van.
Pedig fél óra is számít.
Nagyon. Vagy a szülésnél is már ugyanez van, hogy az ember eltervezi, hogy akkor hogy akar szülni, ebbe a kórházba, így meg úgy, aztán nem akkor, nem úgy alakult, tehát a gyerek folyton bebizonyítja a szülőnek, és ez is a személyiség fejlődésnek egy lehetősége, hogy bizony rugalmasnak kell lenni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Reggős Judit az Inforádió Arénának vendége, a beszélgetést felvételről hallják.